Mai műsorunk célja, hogy minden család meghitten, békésen, boldogan tölthesse a karácsonyát, beleértve a szülőket, főleg itt az édesanyákra is gondolok, sokan hajlamosak túldolgozni magukat az előkészülettel, és csak úgy beesnek a karácsonyfa alá. Szeretnénk nekik is segíteni a mai műsorunkban, hogy hogyan lehet sok mindent elengedni, vagy egy kicsit máshogyan nézni, szemlélni a dolgokat. Azt szeretnénk, hogyha a gyerekek is boldogan tölthetnék a karácsonyi szünetet, a téli szünetet, az anyukájukkal, apukájukkal együtt közösen is lennének élményeik, nem csak az anyuka a konyhában, mos, főz, takarít, esetleg az apukával tölthetnék el. Önök a Családcentrum Alapítvány Családban Maradt című műsorát hallják. Én Somogyi Tímea vagyok, a mai műsor szerkesztője és műsorvezetője. Örülök, hogy elfogadta ismételten a felkérésünket, Lauter Adrián tanácsadó szakpszichológus.
Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Golden days of yore, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star above the high. And have yourself a merry little Christmas now.
Sok szülőben egy kicsit dilemma, főleg ha megbeszélik ezt óvodában, iskolában, hogy vajon ezt a karácsonyi csodát, ugye gondolok itt a Mikulásra, a Jézuskára, angyalkákra, jó, ha fenntartjuk, ha igen, akkor mennyi ideig, hogy hogyan vonjuk be a gyerekeket, gondolok itt például a fadíszítésre is, mert hogy ezek ilyen különbözőségek, van, aki ezt vallja, gondolja, van, aki azt, és vannak szülők, akik meg nem tudják, hogy most vajon nevezhető-e bármelyik is jónak, vagy hogyan döntsenek bármelyik álláspont mellett.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm ismét a meghívást. Kérdésedre válaszol, én azt gondolom, hogy onnan érdemes ezt megközelíteni, legyen szó Mikulásról, legyen szó a Jézuskáról, angyalkákról, hogy valójában mind a Mikulás, mind az angyalka az egy fantáziavilágban való szereplő. És hogyha a kisgyerek szemszögéből nézzük, akkor nagyon fontos alapköve később az igazságról vagy a jóságról való gondolkodás módjának, mert hogy ugye ha a meséket nézzük, akkor mindig a jó győzedelmeskedik, és hogyha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor mind az angyalka, mind a Mikulás a jó gyerekeknek hoz ajándékot, tehát abszolút inkább a mese oldaláról közelíteném meg én, mint szakember is, illetve én azt javaslom a szülőknek is, hogy ebben a mesében, ebben a csodavilágban legyenek ők is partnerek, mert ugye ez valahol a biztonságérzetet erősíti a gyermekben, mert hogy olyan erővel, tulajdonságokkal tudja felruházni ezt az alakot, akit hívjunk angyalkának vagy Mikulásnak, amivel ő szeretné, és hogy valahogy benne van ebben az a fajta csoda is, hogy ő meg tud engem védeni bármitől, és hogy én ebben a fantáziavilágban otthon vagyok, és hatással tudok lenni dolgokra. Tehát önmagában, ha csak arra gondolunk, hogy később kutatások is igazolják, hogy azok a felnőttek, akik gyerekkorukban kevés mesét olvastak, hallgattak, vagy néztek, ők sokkal boldogtalanabb felnőtt kort fognak megélni, és én azt gondolom, hogy ez a csoda, meg ez a varázslat az, ami azt gondolom, hogy felnőtt korban sem kínos, hogyha az ember ebben hisz, vagy ebbe belehelyezkedik.
Milyen tévhitekkel találkoztál, Adri, ezzel kapcsolatban? Ugye sok szülő egy kicsit félrettek, hogy de mi van, ha az iskolában megtudja, esetleg jobb, ha én mondom el szülőként, vagy melyik az úgynevezett helyes szülői magatartás, hogyha én megerősítem egy ellentétes álláspontban a gyermekemet, hogyha ő meginog az iskolában, mit tegyenek ilyenkor a szülők?
Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, amikor így készültem erre az interjúra, valahogy az jutott eszembe, hogy ez egy kicsit úgy lett keretezve, mint a felvilágosítás, hogy na, akkor most leültetjük a gyereket, és elmondjuk neki, hogy nincsen a Mikulás, vagy nincsen a Jézuska. Tehát ez azért nem ennyire exakt, tehát ez nem egy olyan dolog, amit én azt gondolom, hogy meg kell tenni, mert hogy, ahogy mondtam is, gyerekkorban ez az abszolút mesevilág, fantáziavilág van így a gyerek fejében, és ahogy növekszik, ahogy egyre inkább elkülönül a realitás a fantáziavilágtól, úgy egész egyszerűen a mentális fejlődése révén összeteszi ezt a képet, hogy ha nézelődik a plázákban, nézelődik az utcán, nem egy Mikulással, vagy nem egy, nem tudom, angyalkának költözött alakkal találkozik, tehát azt jelenti, hogy ez valahol módosulni kell, hogy módosuljon ez a kép benne ahhoz, hogy összeálljon az, hogy valójában egy mesének ő most a részese, ami mondjuk tart egy adventi várakozás ideje alatt, vagy tart december 5-éről 6-ára, tehát hogy ez valójában egy mese, ami hát a szülőkön múlik, hogy ez meddig tart. Vannak racionálisabb családok, akik abszolút nem, vagy ilyen nagyon, hát hogy is mondjam, nem helyezkednek bele ebbe, és azt gondolom, hogy vannak családok, akik már mondjuk hamarabb állítanak karácsonyfát, mert ők maguk is szeretik, igen, ennek a hangulatát, és az a fontos ebben, én azt gondolom, hogy önazonos tudjon lenni a szülő, tehát hogy csak azért egy színdarabot megrendezni, hogy jó legyen, az nem az igazi, vagy az már azt a hamis fals képet festi, hogy ez egy olyan megjátszás. Ami még tévhit szokott lenni, igen, hogy vajon traumatizálódik a gyerek, hogyha megtudja a testvért osztálytárstól, tehát ez sincs így, pontosan emiatt a mentális érés mentén, tehát azt lehet ma mondani, hogy ilyen 7 éves korig van az, hogy a realitás és a mesevilág, fantázia világ az így még összeolvad. És ma azt mondjuk, és erre is találtam egy statisztikát, hogy a 4 éves gyerekek 85%-a hisz a Mikulásba, Jézuskába, a 6 éveseknél már ez 65%-ra csökken, és 8 éves korban pedig ez már 13%. Tehát 8-9 éves korig, és itt már bőven iskolás korról beszélünk, az, hogy ez belefér, ez egy természetes dolog, mert hogy az, hogy a fantázia látszat dominál, ez egy helyes működésmód, és fejlődés lélektanilag ez egy abszolút elfogadható jelenség. Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. You for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
Sok szülő fél attól is, hogy így nyíltan megkapja a kérdést, hogy létezik-e Mikulás, vagy te vagy anya a Jézuska. Egy kicsit így előre sugalmazzák lehet a gyermek felé, vagy közvetítik, tükrözik az ő bizonytalanságukat, de mégis hogy lehet erre szülőként, lehet egyáltalán erre felkészülni? Ugye említetted itt ezt a 8-9 éves kort, de vajon fontos egyáltalán ezt így konkrétan szavak szintjén megbeszélni, vagy hagyjuk, hogy úgy vigyen szülőként az áramlat, és úgy közösen alakítsák ki úgy a karácsonyt, úgy a Mikulást, ami mind a kettőjüknek elfogadható és hiteles lehet, amire vágynak mind a ketten?
Én azt gondolom, hogy ha felmerül ez a kérdés direkt módon, akkor abszolút érdemes ott lenni, mint szülő, érdemes erről beszélgetni, akár visszakérdezni, hogy ez ez miért ennyire fontos, mi az, amit ő hallott erről, tehát hogy az ő, ő gondolataiban erről mi van. Viszont ugye azt így mondtam, hogy önmagában, tehát felnőttként is teszünk olyan gesztusokat a párunk vagy a család felé, ami arról szól, hogy hát bizony a, nem tudom, a Mikulás elrejtette egy csokit a csizmádba, de nem tesszük hozzá, de hogy amúgy tud, hogy ezt tőlem kaptad.
Igen.
Mert hogy valahogy ebben megvan az a közös valóság, hogy, hogy most ezt elhisszük, hogy, hogy ez arról szól, vagy erről a csodavárásról szól. És igen, valóban az van, hogy 6-7 éves korban még a valóság és a mesevilág ez nem válik ketté, nem tudja megkülönböztetni a gyermek eddig, akkor fog hinni a Mikulásban és a Jézuskában. És hogyha mi ezt tudjuk tartani, illetve tudjuk, köré tudjuk mindazokat a rituálékat szervezni, ami ettől válik emlékezetes, ettől ad egy keretet mondjuk az évnek, akkor én azt gondolom, hogy mesét a gyerek akár hány éves is mindig fog szeretni nézni, vagy szeretne részese lenni, vagy ebbe a fantáziába belehelyezkedni.
Mégis mi az, amivel szülőként emlékezetessé, felejthetetlenné, illetve egy különlegessé tehetjük a karácsonyt?
Én ugye azt gondolom, hogy önmagában valahogy az ünnepben is benne van a rákészülés, hogyha csak az adventi időszakra gondolunk, ami szól arról, hogy közösen koszorút készítünk, vagy talán ide tartozik valamelyest a lucaszéke is, ami x napig készül, és majd utána addigra eljön az ünnep. Tehát, hogy nagyon sok ilyen rituálé benne van már a kultúránkban is. És az, hogy adott esetben annak mentén, hogy már a gyerek tudja, hogy nem az angyalka hozza a fát, mégis lehet mondjuk egyfajta rítus az, hogy a család közösen díszíti a karácsonyfát, de megvan annak a varázsa is, hogy el kell bújni azért, hogy az angyalka meghozza az ajándékot. Tehát ez mind olyan rituálé, ami nagyon fontos a családok életében, mert hogy erősítik az összetartozást, segítik a család tagjait abban, hogy kötődni tudjanak egymáshoz. Ugye minden családnak a szokásai mentén van saját szimbóluma, ide tartozik a nyelvhasználat is, tehát egy csomó-csomó olyan, ami megkülönbözteti egyik családot a másiktól. És a rituálénak van három olyan fő funkciója, ami abszolút egészséges, meg ami abszolút fontos, és kell ahhoz, hogy a felnőtt kiegyensúlyozott életet meg tudjuk élni. Ennek van egy funkciójaként egy stabilizáló szerepe, ami arról szól, hogy ez a fajta családi működés, ez biztosítva van, ez folyamatos, ez keretet ad a napoknak, és képez egy családi egységet. Van egy szocializációs szerepe, és talán itt kötődnék újra a Mikulás Jézuska témájához, hogy kognitív és érzelmi szinten is segíti a gyerek fejlődését az, hogy milyen mintákat lát a családban, hogyan oldjunk meg konfliktusokat, hogyan nyilvánítsunk véleményt, álljunk ki magunkért. Tehát ez mind a szocializációs funkcióba tartozik. És a harmadik pedig az, hogy egész egyszerűen megteremti az identitásunkat, egyfelől a családi identitást, mint hogy majd később milyen családban képzeljük el magunkat, illetve a család olvasatában a saját egyéni identitást is, hogy én kinek és milyen családnak a része vagyok, ki is vagyok én valójában, milyen mintákkal és tulajdonságokkal vagyok én felruházva, tehát az identitás képző funkciója is nagyon erős, és ide bizony beletartozik az is, hogy nem csak a karácsonyról, hanem a születésnapokról, húsvétról és nagyobb ünnepekről hogyan emlékezik meg a család.
Van-e, és ha igen, milyen különbség van a napi rutin és a rituálék között, amik megjelennek így az ünnep kapcsán?
Igen, hajlamosak vagyunk, én azt tapasztalom így az évek során, vagy látva a médiának a reklámait is, hogy valahogy így a karácsony az egy lelki béke helyett, ma már karácsonyi stresszről beszélünk.
Sajnos, igen.
Tehát az, hogy megrepett a beigli, vagy eldölt a fa, ugye számos reklám is épül erre most, és hogy igen, valahogy rutinszerűvé válik az, hogy mondjuk ajándékot kell venni,
igen,
el kell menni a halászléhez bevásárolni. Tehát a napi rutin, ami a nevében is benne van, tehát ezt naponta csináljuk, az rejt magában egy ilyen automatizmust, van egy feladat, meg egy kötelezettség jellege, tehát hogy ez ilyen nagyon olyan muszáj, meg kell érzése van az embernek, amin túl kell esni. A rituálé az sokkal többen él, abban van érzelem, az érzelmekkel teli, és van egy olyan jelentősége, hogy valahogy a múltból is jön, és a jövő felé is tart, tehát van egy generációkon átívelő jelentősége is, ami valahogy megteremti azt a folyamatosságot, ami fenntartja ezt a rituálét, ami miatt hagyomány válik ebből. És ez is tovább erősíti az összetartozást, tovább erősíti azt a családi kohéziót, ami nagyon fontos, és főleg kisgyerekeknél, kisgyermekkorban az, hogy ez a stabilitás, kiszámíthatóság, ez meglegyen, mert hogy ebben tud ő egészségesen, mentálisan fejlődni. És a családi rituálékra vonatkozólag is végeztek számos kutatást, és például az egyik az az, hogy párok esetében, hogy azok a párok, akik tartják ezeket a rítusokat, energiát szánnak arra, hogy ezek megvalósuljanak, ők párként sokkal jobb párkapcsolatról számolnak be, vagy cserdülőket kérdeztek arról, hogy hogyan vannak ők a családi rituálékkal, és abszolút pozitív hatásként jelenik meg a lelki állapotukra nézve. Tehát, vagy ha csak a családtagokat nézzük, akkor maga a családtagok is alacsonyabb stressz szintről számoltak be azáltal, hogy van egy keret, amiben tudnak ünnepelni, amiben meg tudnak egymásról emlékezni.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Christmas, you can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams.
sajnos több családban a szülők elválnak. Ilyenkor ugye az első nagy nehézséget azt szokta jelenteni, hogy na, hol és kinél, mikor, meddig legyen a gyermek. Illetve amit hallani, ugye, hogy sokszor versenyezni próbálnak a szülők. Ha kipuhatolják, hogy az egyik szülő mit vesz, akkor ő kétszer-háromszor annyit, mert így szeretné kimutatni, kifejezni a gyermeke felé, hogy ő sokkal jobban szereti. Illetve ugye ezek a nyomozások, hogy kinél mi volt, akkor valamit bele kell tenni, hogy náluk még jobb legyen, és szegény gyerek meg ott sodródik az árral. Mit tanácsolnál az elvált szülőknek?
Én azt gondolom, hogy elvált szülőként az, hogy az ünnepek hogyan teljenek, milyen ütemterv szerint, milyen beosztás szerint, az abszolút a felnőttek kommunikációja kell, hogy legyen. Tehát ez a felnőtt szülői szinten kell, hogy megvalósuljon. Pontosan azért, hogy adott esetben mondjuk legyen egy kamaszról szó, legyen egy kisgyermekről szó, az az úgynevezett lojalitás konfliktust, amit mi a pszichológiában így hívjuk, ezt ne tápláljunk. Ez arról szól, hogy valahogy ne kényszerítsük őt abba a helyzetbe, hogy melyik szülőjéhez legyen lojális, kinek az ajándéka tetszett jobban, anyáé vagy apáé, kinél volt szebb a fa. Tehát, hogy ilyen szintű összehasonlítást, és valahol ez egy rejtett rivalizálás, ezt ne vigyük bele ebbe a helyzetbe, ne vigyük bele magába az ünnepbe. És hogyha mondjuk még kisebb gyerekekről van szó, akkor abszolút még él az elvált szülő kapcsán bennük az úgynevezett újraegyesítési fantázia, hogy majd nézem apát, nézem anyát, és tudom, hogy úgyis még egyszer újra egy pár lesznek ők. És hogy ezek nagyon erős fantáziák, és ebben a gyermek sokszor érzi a saját felelősségét, és itt viszont a szülők dolga az, hogy ezt felnőtt módon kezeljék, felnőtt módon álljanak egymáshoz is. Én azt gondolom, hogy ebben beletartozik az is, hogy egymást is meg szabad ajándékozni, anélkül, hogy ebből félreértés lenne, mert hogy mégiscsak valaha egy családot képeztek, és mind szülő mindig is egy párként lesznek jelen a gyerek életében.
Műsorunk elején említettem már, hogy főként vannak anyák, akik azt mondják, hogy utálják a névnapokat, születésnapokat, ünnepeket, mert ők mint egy robot csak a konyhában a négy fal között vannak, és próbálnak megfelelni mindenkinek. Ilyenkor úgy szinte beesnek a fa alá, de mégis úgy érzik, hogy ők mindenkinek főztek, sütöttek, a lakás ragyog, minden rendben van. Mégis hogy lehetne, vajon milyen tippeket tudnánk nekik adni, hogy egy kicsit ők is az érzelmeikre is figyelve, meghitten, kicsit, ha nevezhető ez, kipihenten, de hogy mégis ők is kivegyék a részét az ünneplésből, nem mint egy rabszolga.
Ebben én azt gondolom, hogy a karácsony egy nagyon erős felület lehet, ahol ez nagyon megnyilvánulhat, meg az ünnepek valahogy ennek nagyon hangsúlyt adnak, de hogyha azért ezt jól megnézzük, ez legtöbbször a mindennapokban is megjelenik. Az, hogy valahogy a háztartásnak a vezetése, a házi munka az ugye egy kézben összpontosul, és ha a karácsony adhat erre apropót, akkor az, ha egy hétköznap van ebben változás, akkor, de én azt gondolom, hogy ebben az a dolog, hogy munkamegosztásról beszéljünk, és merjem mondani azt, hogy nekem ez sok, merjem kifejezni azt, hogy én nem akarok ennyit főzni, nem akarok ennyi ajándékot venni, nem akarok ennyi pénzt költeni rá, és akkor itt valahol arról beszélünk, hogy az én határok védelme az nagyon fontos, és az én határokba beletartozik az is, hogy másét is tiszteletben tartom. Tehát ez a ünnepekkor jön elő, hogy akkor ízlik igazán az étel, ha jó sokat ettünk belőle. Azért ez sincsen így. Tehát, hogy nem egy szeretett nyelv tud lenni a főzés, vagy az étkezés, de azt, hogy nemet tudjunk mondani, és azt tudjuk mondani, hogy attól még, hogy nem ettem tele magam, még jól esik együtt időt tölteni, és örülök, hogy itt tudok lenni. Ez abszolút egy jogos érzés, és egy jogos igény, hogyha ezt az ember kifejezi. És azt gondolom, hogy tehermentesítés mentén segítséget kérni, vagy már egy-két éveseket is be lehet vonni csomagolásba, sütésbe, előkészületekbe, hogy ez lehet egy nagy családi program, de ehhez szükséges az, hogy azt a fajta tökéletességre való törekvést, hogy annak olyan beiglinek kell lenni, olyan csomagolásba és olyan tisztának és ragyogónak kell lenni a lakásnak, azt el kell tudni engedni ebben, mert az összes tökéletlenségével együtt lesz otthoni, és az összes tökéletlenségével lesz egyedi és családi az a rituálé.
In heavenly peace.